Mert a legnagyobb
Iránba
cink,
megyünk, igen.
Igen, legnagyobb cink kitermelő országok listáján Irán van soron most, és hát Irán ugye most is nagyon a hírekben van, több minden miatt. Minden esetre Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere a vonalban itt van. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Így van, a cink miatt került most Irán szóval, a 15. legnagyobb kitermelő egyébként a világon, de az érdekesség az, hogy a legnagyobb színkészletük a világon nekik van. Tehát ők leggazdagabbak ebben. Az összességében egyébként a 15-ös szám nekik visszatér az összásványi kincsek besorolásában is, mert a világ 15. leggazdagabb ásványi kincsekből leggazdagabb országának tartják. Ebben nyilván benne van, hogy olajból a föld készletének egy tizede Irán olajmezőin található, de részben is top 9-esek, és egyébként uránuk is van, ami egy folyamatos ugye, lehetőség nekik az atomprogramra, tehát de egyébként rengeteg más is van, réz, arany, és így tovább, tehát amit el tudunk kérni, vasért, szén, tehát egy nagyon komoly ásványi kincsekkel rendelkező ország. Ez egy nagy ország egyébként összességében, ha nézzük, egy közel 1,6 millió négyzetkilométeres ország, tehát úgy nagyjából kerekítve majdnem hát olyan 17-szer nagyobb, mint Magyarország, és 84 millióan lakják. A gyakorlatilag a szegénység, az egyfőre jutó GDP az $5,400 per fő, ami, hogyha mondjuk Szaúd-Arábiával összehasonlítjuk, az $34,000 per fő, tehát kb. 7-szeres a váltószám kettő között, holott olajkincsekben egyébként Szaúd-Arábiának durván a 2-szerese van, mint nekik. Tehát Irán így a harmadik legnagyobb készlet a világon, második Szaúd-Arábia, és egy picivel a fölött van Venezuela. Tehát egy ilyen súlyú országról beszélünk, nyilván ez az embargók miatt van, illetve a különböző tiltások miatt. Ennek megfelelően a szegénység egyébként 30%-os, amire közgazdászok azt mondják gyakorlatilag 50%, ami azért elég durva, és az inflációjuk is közel 40% volt átlagon az elmúlt 4 évben, de amióta a Khomeini diktatúra, tehát ez az iszlám köztársaság létrejött, azóta is mindig 10% fölött volt az inflációjuk. Éppen az iszlám köztársaságról csak annyit, hogy a világon összesen 4 van, ők 79-ben jöttek létre, Afganisztán 2004, Pakisztán már 73-ban az volt, illetve van még Mauritániában 1991 óta, az Nyugat-Afrika már, tehát nem ez a kis-ázsiai terület, és azért is érdekes, mert a Párizs-Dakar az pont Mauritánia miatt nem tud létrejönni, mert azon keresztül kell átmenni az, hogy lejusson valaki Szenegába, illetve Dakarba, mert ott volt a versenybe futója. Tehát gyakorlatilag ez egy hihetetlen potenciál rendelkező ország, de ha végigmegyünk a történelmén, akkor látni fogjuk, hogy ez egy igen komoly akadályokba ütköző fejlődés, amivel ők most birkóznak.
Hát igen, az egyik legfontosabb ugye, hogy lényegében a többségi szunita régió ugye egyik síita központja, tehát ugye ez az iszlám kisebbség, ami ilyen 10-15%-át teszi ki az iszlám vallásgyakorlóknak, és hát ugye a régióban lényegében szunita többség van, ők ezzel szemben síita ország.
Ez számos jó problémához vezet, ezt látjuk a gázai problémát is, tehát de így van. Na, ez egy közel 2500 éves múltra visszatekintő társadalom, tehát az első perzsa birodalom, hogy már mértött, itt mindig is voltak, tehát a civilizáció egyik bölcséről beszélünk. Az első perzsa birodalom az időszámítás előtt már 150-ben létrejött, ugye a görögökkel háborúztak, ennek aztán vannak legendásabb folytatásai, de ez a birodalom igazából Indiáig elért, tehát majdnem bankokig, tehát nagyon, nagyon komoly nagy birodalom volt, és ezt a birodalmat döntötte meg Nagy Sándor.
Zoli, bocsánat, azt hadd tegyem már hozzá érdekességből, mert talán nem mindenkinek jött ez le, hogy ez olyannyira ősi társadalom, ugye, hogy az indo-iráni, illetve előiráni népekből származnak, amik ugye az előiráni törzsek, azok az árják. Tehát a neve az Irán, és ugye, ahogy ők mondják, Irán, az az árja szóból jön. Úgyhogy ez egy nagyon fontos...
Miért az Irán, az nem az a joghurt? Amit a giroszosnál lehet kapni.
Mi Állavics Andrásnak köszönjük szépen a részvételt.
Az iráni gírozósnál, ja, de a perzsa név, tehát mi perzsáknak hívjuk őket, de egyébként irániaknak ők 1935-től hívják, mert pont ahogy Bandi mondott, ők belül maguk így is hívták irániaknak. Tehát most a kiejtés az nyilván a tiéd jobb volt, de mi hívtuk Perzsiának, de ez változott. Na most egyébként Nagy Sándor után rengeteg kisebb-nagyobb birodalom volt, ami aztán ugye az iszlám is megérkezett a 700 körül. Tehát itt rengeteg változás volt, de ez a nemzet élet különböző formában, és a gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy eljutottak a 20. századig is, ahol egy alkotmányos forradalmuk volt 1905-ben, ami próbáltak kicsit előrébb jutni. Ez egyébként nagyon egybeesik az olajkitermelés elindulásával. 1908-ban indult itt el az olajkitermelés, ami azért volt korán, mert őket egyedül a Kaszpi-tengeri kitermelés, illetve az Egyesült Államokban lévő kitermelés előzte meg. A Kaszpi-tengernél már 1850 és 91 között voltak erőfeszítések. Ez a híres Branobel cég, amelyik a Nobel családnak a másik ága. Az egyik ága volt ugye a robbantós, akik akkor az Alfred Nobel, aki gyakorlatilag ugye hátrahagyta magát a Nobel-díjat, amiből most idén kettő is jutott nekünk, de összességében a másik ága Branovelt vitte, akik egyébként Bakuban irányították, ott mai napig is híres Nobel-díja van, ami megmaradt, és egyébként ez a terület kezdte meg a kitermelés, és így jutottak le az öbölbe 1908-ban, ami ahol 13-ban indult el csak a kitermelés, és ez gyakorlatilag az öbölben az első kitermelési hely volt. Egyébként a Branovel jelentőségét csak annyiból fontos aláhúzni, hogy ők már 1907-ben 880 kilométeres Baku-Batumi vezetéket, olajvezetéket, ugye ez állítólag csak 20 cm átmérőjű csővezeték volt, de megépítették, tehát az olajat a Kaszpi-tenger térségéből el tudták jutatni a Fekete-tengerig, ez az akkori vasútvonal mentén történt, szóval azért itt ilyen nagyon komoly történeti dolgok voltak. Na most a lényeg az, hogy az olajkitermelése párhuzamosan itt azért a társadalmi fejlődés is megindult, 1921-ben kerül trónra a Reza Pahlavi sah, aki gyakorlatban azért itt több-kevesebb problémával küzdve, de aztán leváltja, és a fia leváltása kerül, és 1941-ben kerül a fia Mohamed Reza Pahlavi, aki az utolsó uralkodójuk lesz 79-ben, ő bukik meg. De eközben persze például a Teheránban van 1943-ban a konferencia, ami azt jelenti, hogy őket lerohanták a második világháború alatt, jól lehet, hogy próbáltak semlegesek maradni, de az olaj már akkor is lényeges volt, és pont azért, hogy a bakui olajat a németektől, a náciktól valamilyen szinten távol tudják tartani, az északról az oroszok, délről meg az angolok rohanták le, és így jött létre ez a teheráni konferencia 43-ban, aminek annyiban volt jelentősége, hogy gyakorlatilag ott beszélték meg, hogy ott született megállapodás arról, hogy megnyitják a nyugati frontot, hogy két fontos legyen a háború. Tehát na most gyakorlatilag 73-ban olajválság volt, ami őket olyan nagyon nem érintette, de 79-ben a sakk megbukik. Ennek egyébként motója a 2500 éves ünnepségük, ami 71-ben volt, az akkoriban volt egy, azt mondják, hogy az évszázad partia volt.
Igen, ez nagyon érdekes, azt most láttam egy dokumentumfilmben ezt az egészet, és pont mutatja azt, hogy mennyire más élet volt, mennyire más elképzelés volt.
Hát igen, de egyébként borzalmasan elszálltak meg, egyébként nagyon korruptak is
voltak.
Igen, ez igaz. 600 millió dollár volt akkoriban, ami ma átszámítva 5 milliárd dollár. Megnéztem, hogy mennyibe került a Károlynak a koronázása, mondjuk, hogy az így összehasonlítható mértékű világ, az olyan 100 millió volt. Tehát gyakorlatilag kb. 50-szeresen volt ez az egész dolog túl, és közben a nép meg éhezett. Tehát azt mondják, hogy a Reza Pahlavi egyébként se vetette meg a jólétet, ezzel aztán végképp beütött a szöget a saját koporsójába. Tehát nagyon, nagyon komoly probléma lett, és ez vezetett aztán 79-ben az iszlám forradalomhoz, amelyik a Khomeini vezetésével történt, és hát ugye innentől kezdve ismerjük a történeteket, ugye az amerikaiakkal, hogy hívták a filmet, amelyik gyakorlatilag pont a nagykövetségről, a kiszabadulásról szól.
Igen.
Szóval és innentől kezdve az ország annak ellenére, hogy kiváló adottságokkal rendelkezik, gyakorlatilag egy teljes bojkott alá került. Nyilván mindent leállamosítottak az iszlám nevében, ami hát azért azt jelentette, hogy a britek, akik kezdték, de aztán a hét nővér is Amerikából megjelent, és teljesen nyugat-európai kitermelés folyt, ez gyakorlatilag így megszűnt. Tehát bojkott alá kerültek. Jó lett az ország, nagyon gazdag. Földrajz is egyébként érdekes, mert nagyon hegyvidékes, kb. 70% hegyvidék, 5000 méter fölötti csúcsok vannak, és egyébként a cink az pont ebben a hegyvidékes középső régióban van döntően, míg az olaj az az Öböl térségében, illetve északon a Kaszpi-tengeren is van.
Ezért ja, eszembe jutott, bocsánat, az Argo a címe a filmnek. Egész végig ezen gondolkodtam, csak ugye mindig ugye összekeverem a magyar filmmel és a Ben Affleck-nek a rendezésében. Egyébként elég jól sikerült alkotás, az mutatja meg, hogy igen, mi történt, igen, dolgozza fel ezt a szituációt.
Szóval, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy elég lakhatatlan ma már ez a rész. Egyébként azért volt az a évszázad buli, mert oda vitte el Persepolisba, uh-huh, ahol már semmi nincs. Tehát gyakorlatilag Persepolisban építettek fel egy ilyen sátor, luxus sátorvárost, és ott mutatták be ezt az ősi kultúrát, amelyet ugye úgy gondolta a sakk, hogy ő fog majd most megtestesíteni és tovább viszi, de ez vezetett aztán arra, ahhoz a felháborodáshoz, amiben ő belebukott. Tehát a lényeg annyi, hogy a lakosság emiatt 70% a városban él, így Teherán is nagyon erős, bár Teheránnak azt mondják, hogy ugye Teherán északon is hegyek vannak, az pont nem a Kaszpi-tenger felüli oldalon van, hanem a másik, a déli oldalán van annak a hegyvonulatnak. De minden esetre azt látni, hogy azért az élet egyáltalán nem olyan könnyű. Ennek ellenére, ahogy beszéltük, az ásványi kincseik roppant jók. Na most a gazdaságuk is egyébként, annak ellenére, hogy embargóban van 81-79 óta, különböző stációi vannak ennek, aztán nyilván 87-ben az öbölmenti háború ezen rontott. Akkor egyébként az olajiparukat lebombázták, tehát akkor a Irak támadta meg Iránt, és mivel ezek közeli déli területek, ezért ezeket a területeket bombázták elsődlegesen, és egyébként a mai napig Iránnak az olaj kibocsátása az a 75 előtti szinten van. Tehát gyakorlatban ez az ország sokkal többet tudna termelni, csak ugye embargó alatt van. Ami többszörösen nehéz, mert a technológiában egyedül a Sinopec, aki a kínai cég, aki hajlandó náluk befektetni, ez persze még egy érdekes fordulat, és oda is exportálnak egyébként sokat. Ő rájuk nyilván, hogy az amerikai embargó nem vonatkozik, de összességében nekik ez a technológiai hiány, és az igaz a cinkre is, a bányaiparra, tehát ők nagyon nehezen tudnak előrelépni. És ez volt talán kivétel, részben kivétel ugye az atomenergia programjuk is, mert ott is szükség van külföldi segítségre, de hát az egy mindig egy örök kérdője, hogy ki és mennyit segít nekik ebben. De vannak iparágaik, tehát jellemzően abból az időszakból, amikor még a sah volt, tehát jelentősen van autóiparuk 62 óta, gyakorlatilag a hadiparuk is elég jelentős.
Hát ugye beszéljünk a drónokról, amit ugye az oroszok, igen, használnak az ukrán háborúban, azok is iráni drónok. Tehát...
Egyébként érdekes az a hadipar, hogy én is néztem egy-két ilyen videót erről az országról, és a politikai ellenzék azt mondja, hogy hát 79 előtt a sakk nyomta el őket, azóta meg ugye ez az iszlám köztársaság. Tehát tulajdonképpen harcoltak valamiért, de semmi se lett jobb. Tehát egy ilyen kicsit ilyen csalódott ez az egész iráni valóság. Nyilván ezt most nehéz mostani kontextusban helyezni, hogy mi is zajlik ott, és mit tapasztalnak az emberek, de ez probléma. Munka azért van, textiliparuk is jelentős, akkor gyakorlatilag azt lehet, hogy a légiiparuk a drón az van, a petrokémia az működik, szóval, és elektronikai iparuk is van, tehát gyakorlatban azt lehet mondani, hogy egyáltalán nem egy kétvára fektetett gazdaság, csak messze nem azt tudja teljesíteni, amit kellene. De most az adózásuk az vegyes, mert ők elsődlegesen ugye egy iszlám köztársaság, ezért vannak iszlámadók, tehát ez a zakat, ez megjelenik, ez a ilyen egyötöd, azt lehet mondani. Ennek én nem olvastam végig a Koránt meg, hogy ez egyáltalán az erre vonatkozó szabályokat, hogy ez hogyan működik, de ez önkéntesen megy, tehát ez egy nem kivetett adó, ez egy ilyen adakozás, ami itt azért hangzik különösen, mert ugye szegény is a nép, plusz az adóelkerülésre azt mondják, hogy közel, azt lehet olvasni, 40%-os. Tehát itt azért gyakorlatilag majdnem minden második ember adó elkerülésben van, tehát úgy tűnik, hogy ezért ez egy gond. Ennek egyébként az ország nem nagyon eladósodott, tehát 34%-os a GDP-hez mérten, ami egyébként nem túl magas az eladósodottságuk. A belső infláció nyilván a kamatokat is fölviszi, de egy iszlám bankolásuk van, az elsődlegesen profit megosztású, tehát azt mondják, olyan 18% körül lenne a belső kamat, ami nekik van. Na most az adózásban a klasszikus adóik, tehát az, van egy ÁFA jellegű adójuk, az 9%-os, a társasági adójuk az 25%-os, ami aztán bizonyos esetekben följebb is tud menni, és a személyi adó, jövedelemadójuk az gyakorlatilag 30%-ig megy föl sávosan, van egy 0%-os nagyon minimális érték, tehát összességében azt lehet mondani, hogy az adórendszerük hát biztos, hogy nem befektető barát, tehát, de nincs is olyan, aki befektessen. Tehát itt azért ez nem ez az időpillanat Irán életében, amikor ők a befektetőket tárkarokkal tudnák adó kedvezményekkel ösztönözni. Szóval ez itt még nem téma. Úgyhogy ez egy elég érdekes
helyzet. És még hozzáteszük ugye, hogy hát Magyarország is Irán is ápol kapcsolatokat gazdasági szinten, hiszen például segítünk nekik atomerőművekben, meg különböző atomtechnológiával is, erről voltak hírek az elmúlt időszakban, de ezt csak azért mondtam el, hogy elmondjam, hogy van ugye a Busheri atomerőmű, amit 2007-ben nyitottak meg, és hát számos nukleáris létesítménye van még Iránnak a Perzsöbölnél, úgyhogy
amelyeket időnként lebombáznak az izraeliek, igen, meg ráküldenek Stuxnet, ransomware, meg ilyeneket.
Én azt olvastam, hogy a leginkább tehát a iráni atomtudósnak lenni az nem volt életbiztosítás.
Igen, tehát gyakorlatilag az, igen.
Ott szedegették le az izraeliek elég jelentős számban az érintett tudósokat. Tehát ők igazából nem a fizikai megsemmisítésre mentek, hanem a szellemire.
Igen.
És ez egy elég komoly történet, de így, ahogy látjuk, sajnos Irán vagy ez botond elmondja, még ma is, sajnos, vagy nem sajnos, ez egy jó kérdés, de egy jelentős hatással rendelkező nemzet, és még így gyakorlatilag térden állva úgy néz ki, hogy elég jelentős forrásokat tud biztosítani például olyan szervezeteknek, amiket láttunk, ami a Közel-Keleten.
Igen, abszolút.
Komoly problémákat jelentek. De egy történelmi nép, hatalmas történelme és borzalmas nagy gazdagsággal. Tehát már erőforrásban.
Abszolút.
Aztán ebből minden nézve ezt nagyon nehéz megmondani.
Nagyon szépen köszönjük ezt a... Ugye nehéz ugye, mit tudom én, tizen pár percben összefoglalni Iránt, de szerintem a legfontosabb részekre kitértél, úgyhogy most megnézzük, hogy jelen pillanatban a geopolitikai helyzetben mi az, amit ez az ország veszélyt, milyen veszélyt jelent, és hogy egyáltalán hogy lehet ezt valahogy kimozogni. Köszönjük szépen, Zoli!
Nagyon szívesen, köszi, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk. Adóvilág rovatunkban a legnagyobb cink kitermelő országokat vesszük sorra, Iránban vagyunk éppen.